Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében telefonon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm én is a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Mekkora kapacitást kötnek le a mentőszolgálatnál a COVID-tesztek?
Azt kell mondjam, hogy egyre nagyobb kapacitást, míg az első hullámban is elindultunk a mintavételezés és a határellenőrzés területén is a napi mentésünk mellett. Most már itt a második hullámban növekedve az esetszámokkal, ez egy folyamatosan rugalmasan bővíthető kapacitás, de akár napi 80 mentőegységünk is azon fáradozik az ország minden pontján, hogy mintavételeket vegyenek a gyanús vagy kontaktusba került betegektől, illetve több határátkelő helyen is ott vannak a bajtársaim, és ellenőrzik az országba belépőket.
Naponta hány helyre mennek ki, hány tesztet végeznek el átlagosan?
Azt látjuk, hogy az elmúlt két hétben van egy trendszerűség, míg néhány nappal ezelőtt azt mondtam, hogy megduplázódott a mintavétel igények száma, ma már azt kell mondjam, hogy van olyan nap, amikor meg négyszereződik a korábbiakhoz képest, akár 3500-4000 mintavételi igény is érkezik a mentőszolgálathoz. Ez nagyjából ennyi helyszínt is jelent, nyilván van egy-egy olyan helyszín, ahol mondjuk családok vannak, vagy több személy tartózkodik, ott ebben az esetben nyilván az egy fokkal könnyebb, de sajnos elmondható, hogy ez majd csak 2500-3000 helyszínt jelent országosan, ahova ki kell, hogy menjünk.
Mondta, hogy 80 mentőegység érhető el jelenleg. Mennyire tudják bővíteni, mennyivel tudják bővíteni az elérhető mentőegységek számát, amelyek speciálisan a COVID-teszteket végzik?
Jelenleg egy ilyen 10%-nyi kapacitás bővítés a mintavételek számát tekintetében, nem a mentőegységek számát, hanem a mintavételek számát tekintetében még van lehetőségünk, és múlt hét kedd óta pedig az Országos Tisztifőorvos kijelölő határozatával a közfinanszírozott betegszállító szolgáltatók tartalékkapacitását is bevonjuk most már ebbe a feladatba. Ők is nagyjából egy ilyen 50-60 egységgel vesznek részt országosan ebben a munkában, és hát említeném azt is, hogy a kulturális felelős államtitkárság részéről több 10 önkéntes jelentkezett hozzánk, akik már be is álltak, és az adminisztrációban segítenek a betegek visszahívásában, és olyan feladatokat vesznek le rólunk, olyan terheket vesznek le rólunk, amivel a mi bajtársaink egy kis lélegzetvételhez tudnak jutni.
Valamilyen speciális képzést, felkészítést tartanak a betegszállítóknak?
Alapvetően akik hozzánk jönnek, ők egészségügyi végzettséggel rendelkeznek. Természetesen a mintavételezés az egészségügyi dolgozók végzik, tehát őnekik megvan az ebéri anatómiai és élettani tudásuk, de nekik egy rövid bemutatót tartunk, és egy kicsit átbeszéljük azt, hogy hogyan és mint kell pontosan venni ezeket a mintákat. Készítettünk erről még a tavaszi időszakban egy videót, amit YouTube csatornánkra is feltöltöttünk, hogy akár a betegek is láthassák azt, hogy mivel jár egy ilyen mintavétel, és miután meggyőződtünk róla, hogy ezt már mindenki el tudja végezni, akkor indulnak hadba ezek az egységek, és leveszik a mintákat a látogatóktól.
És a kollégáinak kell speciális képzés, vagy speciális ilyen rövid kis tanfolyam, vagy bemutató azon túl, hogy kell a mintát levenni, vagy ők tulajdonképpen ezt rutinból el tudják végezni?
Az igazat megvallva, az ország legnagyobb egészségügyi intézményekén mi mindig találkoztunk fertőző betegekkel, és fel voltunk készülve a fertőző betegek ellátására, szállítására, egészségügyi szempontból, de a mintavételezés az egy az alaptevékenységünkön kívül eső ténykedés. Sajnos az elmúlt 6 hónapban bőven volt alkalmunk ezt begyakorolni, így most már nem hiszem, hogy van olyan bajtársam, aki ne tudná azt, hogy hogyan és mint kell mintát venni, hiszen az a nagyjából 80-100 000 minta, amit levettünk az elmúlt hónapokban, az azt mondom, hogy kellő rutint is eredményez nálunk.
Országos eloszlásban mit lehet mondani a tesztekről? Hol van a legtöbb dolguk?
Alapvetően ez Budapest és a Közép-Magyarországi régió, ahol a legtöbb feladatot látjuk. Ez igaz volt, és igaz mai napig is a mentési feladatainkra is, hiszen nagyjából 3000 mentési feladat van egy nap Magyarországon, ebből 1000 az, ami Budapest és a Közép-Magyarország régiót jelenti. A mintavétel tekintetében hasonló az arány, amikor mondjuk van nagyjából 4000 igény az országból, akkor ebből szintén egy ilyen 1000-1500-ot, ami kifejezetten a Budapest és környékét reprezentálja.
És hogyha az ország többi részét nézzük, hol van a legkevesebb esetszám, mármint tesztszám, és hol van jelentősebb? Kelet-Nyugat-Magyarország, mekkora különbség?
Az elmúlt egy hétben azt tudom mondani, hogy a mi szempontunkból ez kiegyenlítődött, homogenizálódott, tehát nagyjából minden megyében 2-300 most már az a mintavételi szám, amely átlagosan előfordul. Inkább azt mondom, hogy a 150 és a 300 között fluktuál, de szinte mindenhol most már akár a kontaktus kutatás során, akár pedig a tünetek alapján mindenhol elmondható, hogy mintát kell vegyünk.
Van különbség a vidéki és a fővárosi feladatok között, ha csak a COVID-tesztet, tesztelést nézzük?
Mindig is volt, és ez igaz a COVID-ra is. Kicsit profán módon szoktam mondani azt, hogy vidéken hosszabbak az utcák, Budapesten meg magasabbak a házak. Ezt a mentőellátás során mindig tapasztaltuk, hiszen még egy eset ellátása során is a mentésről beszélve Budapesten egy 15-20 kilométert teszünk meg, átlagosan addig vidéken ez akár 25-40 kilométer között is szokott lenni. És ez igaz természetesen a mintavételezésre is, tehát vidéki egységeink időarányosan kevesebb mintát tudnak levenni, és nagyobb távolságot tesznek meg, míg mi Budapesten akár egy mentőegységünk, vagy egy ilyen mintavételi egységünk 20-25 mintát is le tud venni egy 12 órás műszak alatt.
Ez jelenti azt is, hogy vidéken nagyobb a leterheltsége ezeknek az egységeknek, vagy nem feltétlenül?
Ez nem feltétlenül jelenti, talán még azt mondanám, hogy egy fokkal kisebb a terheltség, hiszen a két mintavételi pont között picit hosszabb idő és nagyobb távolság telik el, tehát jobban tud egyet pihenni, feltöltődni, inni az ott lévő bajtás, míg itt Budapesten sokkal inkább az egyikből a másikba megy át, és gyakorlatilag egy ilyen nagyon pörgős mintavételi nap van. Tehát én nem mondanám, hogy érdemben rosszabb, vagy kevésbé rossz az egyik, vagy a másik rész. Mind a kettő más, és mind a kettő másért terhelő.
Hány helyre szállítják a mintákat? Országosan persze.
A tisztifőorvosi kijelölő határozatban laboratóriumok vannak erre kijelölve, ahova ezeket a mintákat regionális, megyei szinten vinnünk el. Ez folyamatosan változik, újabb laborok lépnek be. Mi gyakorlatilag nagyjából elmondható, hogy megyeszékhelyeken lévő laborokba visszük ezeket a mintákat, de ez egy folyamatosan növekvő szám, a labor mintavételi kapacitás is.
És akkor nézzük, hogy néz ki a protokoll, kitől és hogyan kapják a címeket, hogyan osztják el azokat, és hogy zajlik ez az egész folyamat munka.
Alapvetően hozzánk a mintavételi megrendelés, az kétféle úton érkezhet, vagy a házi orvostól, tehát a betegnek a házi orvosától, vagy pedig az NNK-nak, a Nemzeti Népegészségügyi Központnak a szakemberei tudják a járványügyi kutatás során feltűnt személyeknek ezeket a mintavételi megrendeléseket leadni hozzánk. Ezek e-mail útján történnek, ahol a erre rendszeresített kérőlapot a szakember, vagy a házi orvos, vagy pedig az NNK szakembere kitölti. Ott a beteg, vagy a gyanús személy, vagy a kontakt személynek az adatai, a korábbi betegségé, vagy esetleg a koronavírus gyanújának a korábbi anamnézise, előzménye, kórelőzménye feltüntetése kerül, természetesen elérhetőséggel, pontos címmel, pontos telefonszámmal, hiszen nagyon fontos, hogy a beteget vagy a gyanús szemét el tudjuk érni telefonon azelőtt, hogy érkezünk. És akkor ezek az e-mailek beérkeznek hozzánk, ezt a irányító csoportunkban most már van egy dedikált rész arra, aki ezeket földolgozza, és akkor kiosztásra kerülnek úgynevezett körökbe ezek a mintavételi igények, amelyek egy logisztikai kör alapvetően, függ természetesen a tünetek és a panaszok súlyosságától is, és függ attól is, hogy hol helyezkedik el ez a mintavétel igény. Tehát például nyilvánvalóan két Budapest hét teljesen különböző kerületét nem ugyanaz a mentőegység, ugyanaz a mintavételi egység fogja megkapni, hanem ezt értelmes logisztikai körökbe csoportosítjuk, és amikor ezek nagyjából ez a 20-as számú mintavételi kör létrejött, akkor kiadjuk ezeket a dedikált egységeknek, természetesen elegendő mintavételi fálcikával, vírustáptalajjal, védőfelszereléssel, ezeket az ők úgynevezett COVID mentőállomásainkon tudják fölvenni. Már januárban megszületett az a döntés, hogy dedikáltunk ilyen speciális fertőtlenítő mintavevő mentő állomásokat, aminek az értelme volt már akkor is, hogy lehetőség szerint ne keveredjenek a normál napi mentéssel azok a mentőegységeink, akik gyanús vagy igazoltan fertőzött beteget szállítottak, hanem itt fel tudnak tölteni, tudják fertőtleníteni a felszereléseiket, az autót, és utána tudnak esetleg visszaállni a normál mentésbe, hogyha abból voltak vezényelve, vagy pedig folytatni a mintavétel. Tehát, hogyha ezek megtörténnek, akkor fölhívjuk a beteget, vagy a kontaktkutatásban látótérbe került szemét, hogy egy bizonyos időintervallumon belül, 2-4 órás intervallumon belül, mikor érkezik az adott mintavételi egység, és mikor kell ő rá számítson. Ez azért fontos, mert 3-4 órával a mintavétel előtt sem inni, sem enni nem szabad, azért, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű sejtek legyenek az orrgaradban és a szájgaradban, ahonnan a mintát vesszük, és nyilván ez egyfajta éhezéssel kopolással jár erre a rövid időszakra, hogy megbízható legyen a mintavétel. Amikor megérkezünk a beteghez, akkor ellenőrizzük az adatait, megnézzük, hogy neki volt-e leadva ez a mintavételi kérés, levesszük a mintát, és utána elvégezzük az napra szabott további feladatokat, és akkor ezeket a mintákat összegyűjtve pedig eljutatjuk a kijelölt laboratóriumba, akik megkezdik a feldolgozását, a PCR vizsgálatot.
És hogyha jól értem, akkor osztályozzák az eseteket, nem ugyanolyan gyorsan mennek ki, vagy nem feltétlenül ugyanolyan gyorsan mennek ki egy kontakt személyhez, mint egy olyan emberhez, aki mondjuk lázas, köhög, és a koronavírus betegség különböző tüneteit produkálja, ha jól értettem.
Igen, és talán itt a legfontosabb hangsúlyozni azt, hogy sem a mintavétel, sem a mintavételnek az ideje, időpontja semmilyen szinten nem befolyásolja azt, hogy milyen egészségügyi ellátást kap bárki, hiszen ha valakinek olyan tünete vagy panasza van, ami egészségügyi ellátást igényel, kórházi ellátást, akár járó vagy fekvőbeteget, akkor az természetesen teljesen független a mintavételtől, az akár a 104 vagy a 112-es telefonszámon jelezve azonnali ellátásban kell, hogy részesüljön, a kikérdezési protokollunk alapján, ha a mentésenyítő felméri az ő állapotát, és a legközelebbi mentőegységet fogja hozzáirányítani, függetlenül attól, hogy ő kontaktkutatásban, vagy bármilyen egyéb koronavírussal kapcsolatos kutatásban merült fel az ő neve, hogyha ő nincsen jól, akkor az nem a mintavételtől fog függeni, hogy ő ellátásra kerül vagy sem, hanem hozzá természetesen egy másik úton egy mentőegységet fogunk irányítani. Tehát az a vád, vagy az a gondolkodás, ami fölmerülhet, hogy nem jön a mentő, nem jön mintát venni, pedig már lázas vagyok. Én azt gondolom, hogyha egy picit hátrébb lépünk, akkor azt is láthatjuk, hogy mondjuk egy normál influenza szezonban, amikor otthon vagyunk lázasan, akkor sem szoktuk magunkra mentőt hívni, amiatt, hogy lázasak vagyunk, hanem mondjuk a házi orvossal konzultálunk, ugyanúgy nem megyünk közösségbe, ugyanúgy védjük, óvjuk a saját családunkat és a tágabb környezetünket is, függetlenül mindenféle mintavételtől és minden egyébtől. Viszont, hogyha ebben az időszakban nem jól vagyok, és azt gondolom, hogy kórházi ellátásra van szükségem, akkor természetesen a megfelelő módon a háziorvosi mentőegységet, a mentőszolgálatot értesítve be fog kerülni kórházba, teljesen függetlenül a mintavételtől.
És visszatérve a protokollra, vagy arra, hogy is néz ki ez a munka, mondjuk így éjszaka összegyűjtik az összes beérkezett mintavételi kérést, és éjszaka vagy reggel osztják el? Hogy néz ki ez a gyakorlatban?
Alapvetően este 10 óráig szoktunk mintát venni. Nyilván a betegekkel egyeztetve, tehát aki mondjuk későbbi időpontban is szeretné, hogy menjünk, vagy kapacitáltó arra, hogy akkor menjünk, akkor annak sincsen akadálya, hogy egy este 10 óra után érkezünk meg hozzá, de nagyjából ez a reggel 7 és este 10 óra közötti időszak az életszerűen, amikor az embereket ezzel kapcsolatban föl lehet keresni, és az e közti időszakban pedig, tehát este 10 óra után, pedig a következő napi köröknek az előkészítése zajlik, dokumentációnak az elvégzése és azoknak az adminisztrációs feladatoknak, amik ehhez hozzákapcsolnak ez a mintavételezéshez.
A címek ki- és elosztása digitalizált vagy papíralapú? Értem ez alatt azt, hogy folyamatosan frissül, hogyha egy egység elindul tesztelni, és kiderül, hogy abban a családban már nem egy, hanem két gyanús eset van, akkor azt rögtön meg tudja csinálni? De az alapkérdés, hogy digitalizált vagy papíralapú a lista, amit kiosztanak?
Ez a lista egyelőre papíralapú, hiszen ez a házi orvosoktól és leginkább szakemberétől egy szkennelt papír, kézzel kitöltött papír alakú dokumentumban érkezik hozzánk. Tehát ezt mi egy elsődleges digitalizációs lépésen átvisszük, és adminisztratív okokból ebből készítünk egy központi felületen egy adminisztrációt, de ez egyelőre papír alakú, és tekintettel arra, hogy a láthatóan a második hullám zajlik, és a mintavételi szám növekszik. Hetekkel ezelőtt elindult egy fejlesztés, amiben egy teljes digitális útra szeretnénk terelni ezt. Tehát már a megrendelő egy online adminisztráció során egy dokumentumot kitöltve tudja megrendelni tőlünk, és a hozzánk beérkező elektronikus igény az már a mentőség tabletjén tudna megjelenni, aki a helyszínen van. Remélhetőleg a jövőben akár úgy, hogy ez vonalkóddal azonosítható legyen, és gyakorlatilag egységes vonalkódrendszert használva a laboroktól, a beteg lakásánál mind ugyanazt a nyelvet tudnánk beszélni. Ez egyszerűsítene nagyon az adminisztráción, és meggyőződésem, hogy növelné a betegadatot és a betegeknek is a biztonságát.
Mikortól indulhat el ez a digitalizált forma? Mire számít?
A fejlesztések már zajlanak. Én nagyon remélem, hogy néhány héten belül az első lépései ennek már látszódni fognak, amit a betegek különösebben még nem fognak érzékelni. A házi orvosok és az én kollégáim fogják ennek a jó oldalát először látni, hiszen nem kell mondjuk egy kevésbé jól szkennelt, vagy kevésbé olvashatóan kitöltött adatlapot böngészünk, hanem ez egy egységes formában öntött minden adatot tartalmazó elektronikusan előállított dokumentum lesz.
Az eszközök már rendelkezésre állnak? Minden mentőben van mondjuk egy tablet, amin ez a digitális lista megjelenhet?
2018 óta már minden mentőegységünkön egy új és frissített tablet garnitúra van, amit a mentésben használunk. Ugyanezek az eszközök bármely nap rendelkezésre fognak tudni állni a koronavírus mintavételezésbe bevont egységeinken is, természetesen feltűtleníthető formában és jól láthatóan, mondjuk éppen gumikesztyűben vagy maszkban, védőszemüveg mögött olvasni és gépelni ezeken a tableteken, az szintén egy plusz feladatot jelenthet, tehát próbálunk ezen is egyszerűsíteni és könnyíteni.
És akkor visszatérve a jelenlegi helyzetre, ha papíralapú a lista, akkor nem is tudják frissíteni mondjuk úgy, hogyha egy családon belül két tesztelendő személy van, akkor mind a kettőt leteszteljük, vagy ezt a problémát, amelyet lehetett olvasni, hallani, már megoldották?
Egyelőre, hogyha ugyanattól a házi orvostól egyszerre érkezik be a mintaigény, akkor természetesen összepárosítjuk azt, de mondjuk éppen amikor volt ilyen kritika is a bajtársaim felé, hogyha ezt ebben a formában fogalmazhatom meg, hogy miért nem vesszük le a hozzátartozás mintát, akinek egy másik házi orvosa volt, és az a házi orvos még nem adta le nekünk azt a megrendelést. Nyilvánvalóan mi végrehajtók vagyunk, és önhatalmulag senkit nem mintázunk meg a helyszínen, tehát hogyha egyszer érkeznek be az igények, akkor ezeket összefárosítjuk, de hogyha ezek időben elcsúsznak, akkor arra jelenleg nincsen lehetőségünk, hogy bármilyen rendszerből ezt előássuk. Ráadásul a házi orvos kollégák is különböző időpontokban, különböző módon rendelik meg ezeket a mintavétel igényeket, tehát az nem elvárható, hogy a város két pontján lévő két különböző házi orvos által leadott igény, az papír alapon leadott igény, az ebben a formában ott valós időben összefusson.
Többször nyilatkozta, hogy 24-48 órán belül elvégzik a tesztelést. Mikortól számít ez az idő?
Ez természetesen onnantól számít, hogy földolgoztuk a mintavételi igényt, tehát attól, hogy a házi orvos kolléga küld egy e-mailt, és ő ezzel a dolgát elvégezte, azzal azt gondolom, hogy a betegnek a sorsáról biztosan nem vehette le a kezét, tehát a beteget neki tovább kontrollálnia kell az állapota tekintetében, és amint az mentőszolgálattól visszaigazást kap, hogy feldolgozásra került az ő igénye, és besorolásra került, onnantól számítva él ez a 24-48 órás igény, amit azt mondjam, hogy a növekvő mintavétel igények tekintetében akár előfordulhat az is, hogy több egységet kell bevonjunk, vagy akár ez 2-3 nap is lehet a jövőben.
Van olyan diszpécser, ahol lehet érdeklődni, hogy mikor érkezik a mentő, mikorra ütemezték a tesztet, vagy hogy egyáltalán a házi orvostól beérkezette már az igény, várja-e 24-48 órán belül, vagy lehet, hogy csak 72 óra múlva érkeznek meg?
Elsősorban a házi orvosnak kell érdeklődni, hogy ő elküldte ezt az igényt. Onnan, hogy ő elküldte, az biztosan néhány órán belül feldolgozásra fog kerülni, és azután pedig az én kollégáim fogják értesíteni a beteget, vagy a kontos kutatásban előtérbe került szemét, hogy mikor fogunk érkezni. Én nem javaslom és kérem is a lakosságot, hogy külön ne telefonáljon, hogy mikor érkezünk, hiszen ezek az emberek alapvetően karanténban vannak otthon, tehát az ő állapotukat a teszt nem befolyásolja, és higgyék el, hogy mindazon fáradozunk, hogy minél hamarabb mintát vehessünk tőlük, de erről fogjuk őket értesíteni.
Említette a karantént, egyik hallgatónknak telefonon felajánlották, hogy bemehet a Dévai utcai mentőállomásra mintát adni. Mennyire gyakori és kinek ajánlják fel ezt a lehetőséget?
Jelenleg azoknak ajánljuk föl, akik a kontaktus kutatás során merültek föl, hiszen ők jelenleg tünet és panaszmentes, mondhatjuk azt, hogy egészséges emberek, és erre a tisztviselőorvosi határozat is lehetőséget biztosít, hogy ő a saját gépjárművével beülve, előre egyeztetett időpontban másokkal nem találkozva természetesen, befárad a mi Dévai utcai mintavételi pontunkra, itt Budapesten igaz ez, akkor ott mi leveszik tőle a mintát, majd utána a karanténjába vissza tud vonulni, és várhatja azt, hogy a felszabadító határozat megérkezze.
És akkor ez mondjuk így felmentést ad a karantén alól?
Arra az időre, amíg a mintavétel történik, arra az időre igen, ez így is szerepel az NNK-nak határozatában, hogy arra az időre a kontaktus kutatásban felmerült személyek elhagyhatják a karanténjukat.
Azt tudja, hogy a tesztelt emberek hány százalékánál igazolódik a gyanú? Erről kapnak visszajelzést?
Mi különösen nem kapunk visszajelzést, vagy direkt visszajelzést nem kapunk a laboratóriumokról, hiszen sokféle laborba visszük ezeket, ahogy említettem. Ami számunkra egy hiteles visszajelzés, az a koronavírus.gov.hu-n megjelenő információ, ami az előző 24 óra adatait mutatja. Ott azt látjuk, hogy bizonyos helyeken akár a levet mintáinknak a 10-20%-a is pozitív, de országos átlagban 5%-8% között mozog a napi tesztek között a pozitív mintavételek száma, és ebből a átlagosan 8-10 ezer napi tesztből nagyjából ez a 3-4 ezer az, amit az országos mentőszolgálat bajtársai végeznek.
És ez a 3-4 ezer az ön által említett meg négyszereződött tesztszám már?
Ez már az a szám, ami meg négyszereződött. A januártól március időszakban nagyjából 500 ezer körüli mintavétel igény volt az, ami a mentőszolgálathoz beérkezett. Ez szeptember elején egy meredek emelkedésbe kezdett. Ott 2000-ig 2-3 nap alatt felszaladt, és az elmúlt napokban pedig ez már 3000-4000 körüli mintavételi számot is jelent.
Van egy limit? Van egy olyan tesztszám, amelynél többet nem feltétlenül tudnak a jelenlegi eszközeikkel, illetve munkatársszámmal már megvalósítani? Vagy legalábbis nem 24 órán, vagy 48 órán belül?
Egyelőre azt látjuk, hogy ameddig szükséges, addig bővítjük a kapacitásokat. Én azt gondolom, hogy a limitet az jelentheti, hogyha a mentőszolgálat bajtársai közül is egyre többen kerülnének akár karanténba, akár pedig megbetegedés során otthon kellene, hogy maradjanak. A HR szempontból jelenteni ez a limitet. Bízunk benne, hogy ez minél kevesebbszer fog előfordulni. Megteszünk mindent azért, hogy a bajtársaim egészségben és épségben átlépeljék ezt a második hullámot is. Nem csak a mintavétel tekintetében, hanem a normál napi mentés tekintetében is, hiszen, ahogy már hangsúlyoztam, nekünk az alapfeladatunk az az országos mentőszolgálatnál a Magyarország sürgősségi, kórházon kívüli sürgősségi ellátásának a biztosítása.
Hányan betegedtek vagy fertőződtek meg eddig új koronavírussal a mentőknél?
Egészen a teljes évet tekintve, tehát amióta ez a járvány Magyarországon először megjelent, azóta 50-en betegedtek meg a mai napig. hál' Istennek elmondható, hogy senki nem került kórházba ebből az 50 főből, és a jelentős részük 90% fölötti dolgozónk már rég vissza is állt a normál napi munkába.
És most hányan betegek, vagy hányuknak pozitív a tesztje, illetve vannak karanténban?
Jelenleg 15 mentő dolgozunk az, aki koronavírus pozitív. Az ő nyilván állapotuk napról napra változik. Én azt látom és bízok benne, hogy napról napra jobban vannak, és megszűnnek azok a kisebb panataik is, amik voltak. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy olyan 30 és 40 között van most már átlagosan az a dolgozói létszám, aki karanténba került, pont ezek miatt a kontros kutatások miatt.
És hogyan védik a munkatársaikat? Milyen felszerelésben dolgoznak a kollégái?
Mi abban a helyzetben voltunk már tavaly év végén is, hogy az összes raktárt készletünk föl volt töltve védőfelszerelésből, hiszen ahogy említettem, mindig is szállítottunk és mindig is elláttunk fertőző betegeket. Ezeknek a védőfelszerelésnek a pótlása az folyamatos volt, és most is folyamatos. Beszéltem róla korábban, hogy 2018 óta már egy abszolút digitalizált rendszert használunk, és itt például az üzleti intelligencia számunkra nagy segítséget jelent abban, hogy napról napra kimutatások tudnak készülni, amik valós időben mutatják a készleteinket, és így biztosak tudunk lenni mi vezetők abban, hogy minden mentő dolgozónak rendelkezésére áll az a védőfelszerelés, ami jelenleg a magyar és a nemzetközi eljárás ennek szerint szükséges. Ha esetleg olyan beavatkozást végzünk, mint mondjuk egy intubálás, légútbiztosítás, ahol úgynevezett aeroszol képződéssel járó beavatkozás van, ott például olyan speciális maszkokat kell használni, amik FFP2 vagy FFP3 védettséget nyújtanak, de mondjuk a normál napi mentésünkben is, és normál napi működésünkben is kötelező mindenkinek legalább sebéti maszkot viselnie, gumikesztyűt és védőszemüveget minden betegellátás során, hiszen most már olyan közösségi terjedés van, ahol nem tudhatjuk azt, hogy milyen fertőző betegekkel találkozunk. Tehát a védőfelszerelés az egyik ága ennek, amit folyamatosan frissítünk és figyeljük is azokat a protokollokat, amik erre irányulnak. A másik ága pedig, amit már említettem, ezek a mentesítő zónái, a normál mentőállomásainktól függetlenül tudjuk feltétleníteni és feltölteni azokat a mentőautókat, vagy mintavételi autókat, akik koronavírus gyanússal vagy fertőzött személlyel találkozhattak.
Azt említette, hogy reggel 7-kor kezdődik a tesztelés, és nagyjából 22 óráig tart. Milyen sűrűn cserélik a védőfelszereléseiket, vagy akár a maszkokat a kollégái? Mi az előírás, illetve milyen lehetőségeik vannak?
A lehetőség minden esetben adott arra, hogy akár betegenként is, vagy hogyha úgynevezett kontamináció volt, tehát hogyha akár a cseppel vagy aeroszollal találkozott a védőfelszerelés, akkor azt a mentő dolgozónk le tudja cserélni akár minden mintavétel között, de azokat az eszközöket, amik érintkezhettek a betegnek a személyes tárgyával, vagy a tollat, amit megfogott a beteg például, ott a gumikesztyűket, egyébként azt természetesen ugyanúgy minden ellátás során cserélünk. Nyilván, amikor egy védőpajzs van valakin, akkor azt minden ellátásnál nem kell lecserélni, azt csak esetleg le lehet feltölteni, hogyha szükséges.
Említette a 80 mentőegységet, amely részt vesz, vagy részt vehet a COVID-tesztelésben. Hogyan választják ki azokat, akik ezeket a teszteket végzik? Önkéntes alapon működik, vagy beosztás szerint szinte mindenkire sor kerül, vagy kerülhet?
Ami jelmondatunk az, hogy hivatás az életért, és hál' Istennek működik is ez a mentőszolgálaton belül, ahogy az elmúlt évek komoly tragédiájánál is volt egy emberként megmozdulás az országos mentőszolgálatnál, akár a veronai buszbalesetet, vagy a koreai hajókatasztrófát említve itt a Dunán. Mindig a bajtársaim akkor összerezdülnek, és felajánlják a szolgálataikat. Ebben az esetben is arról van szó, hogy a napi munkájukon túl többletfeladatként önként vállalva tudnak jönni és mintát venni. Ez egy kis plusz feladat is, de plusz kereseti lehetőség is számukra.
Milyen sűrűn tesztelik a mentőszolgálat vonulóállományát a munkatársait?
A protokollnak megfelelően teszteljük, ahogyan ez mindenhol életszerűen működik. ha bárki tünetet és panaszot észlel magán, akkor leteszteljük, vagy hogyha a kontaktuskutatás során fölmerül az ő kontaktusa, akkor teszteljük. De azt azért orvosként is szeretném leszögezni, és azt gondolom, hogy ez sokunk számára nyilvánvaló is, hogy egy-egy ilyen teszt az egy pillanatképet mutat az adott tesztelt állapotáról. Tehát az, hogy ha leteszteltük a műszakból kilépés során mondjuk a mentődolgozót, és tenő elmegy bevásárolni a boltba, akkor az nem azt jelenti, hogy a boltban már utána nem fertőződhet meg. Tehát annak, hogy mindenkit naponta kétszer leteszteljünk, annak semmilyen járványügyi relevancia nincsen. Annak viszont igen, hogyha bárki bármilyen tünetet, panaszt észlel magán, akkor azt azonnal kiemeljük, és akár teszteléssel, akár üzemorvosi vizsgálattal körüljárjuk.
És ezeket a teszteket mondjuk így a hagyományos mentőautókkal, rohamkocsikkal végzik? Legalábbis a kollégákat azzal szállítják?
A rohamkocsi az attól rohamkocsi, hogy szakorvos mentőápoló és mentőgépkocsiző teljesíti rajta a szolgáltat, és annak megfelelő felszereltsége is van ennek a mentőegységünknek, ez az egyik legmagasabb szintű mentőegységünk. Természetesen semmilyen szakmai relevancia nem lenne annak, hogy egy rohamkocsival végezzük ezt. Olyan mentőautóinkkal végezzük, amiben az alapegészségügyi felszereltség van, és az egy fő mentő technikus, aki az autót vezeti, és a tesztelés végzi, ő száll ki a helyszínre. Amikor esetleg önkénteseket vagy betegszállító szervezeteket vonunk be, akkor pedig vonjuk úgy, hogy a mentőegységet vagy azt a tesztelésre kijelölt gépjárművet vezeti, vagy egy betegszállító szolgálatnak a munkatársa, vagy egy önkéntes, és az egészségügyi szakembert adja az országos mentőszolgálat.
Milyen sűrűn, hogyan fertőtlenítik ezeket a mentőautókat?
A tekintettel arra, hogy ezekben az autókban, amik a mintavételt végzik, betegek nem kerülnek, ezeket körönként fertőtlenítik, vagy akkor, amikor mondjuk a mentődolgozó visszaér egy másik körnek a dokumentációt fölvenni, vagy éppen egy pihenő idejét tölti, vagy szociális egészségügyi szünetet tart, akkor ezeket az autókat az előírás szerint fertőtlenítjük, nem csak a felületét, hanem a légterét is, és ezek után áll csak vissza a mentőegység, vagy az a mintavételi egység újra hadrendbe. Azokat a mentőegységeket, akik mondjuk a normál napi mentésünkben találkoztak koronavírusos beteggel, akkor azokat, miután a beteget átadták a erre kijelölt egészségügyi intézménybe, akkor ezeket a mentőegységeket pedig átirányítjuk a mentesítő zónánkba egy ilyen COVID mentőállomásra, ahol ugyanezen a protokollon mennek keresztül, és csak utána indulnak vissza a normál saját mentőállomásukra.
Mert hogy feladatuk a COVID-os esetek, a COVID betegek kórházba szállítása is, erre nincs külön mentőautó? A napi feladat része egy COVID-os beteg kórházba szállítása?
Természetesen, hiszen ahogyan bármilyen megbetegedés során kórházba olyan emberek kerülnek, akik kórházi ellátást igényelnek, és nekik egészségügyi ellátásra is szükségük van. Gyakran is, főleg így az ősz felé haladva, más vírusfertőzések, vagy más egyéb tüdőgyulladások és különböző panaszok is megjelennek. Tehát az, hogy ő koronavírus-e vagy sem, azt a későbbi vizsgálatok fogják eldönteni. Mi azt a csoportdiagnózist állítjuk föl, aminek a terápiáját a helyszínen meg tudjuk kezdeni, és a beteget minél jobb állapotba a kórházba juttatjuk, függetlenül attól, hogy ő koronavírusos vagy sem. Hogyha már egy ismert koronavírusos beteget kell kórházba szállítani, és ő igényel akár intenzív terápiás, vagy ettől alacsonyabb szintű kezelést, akkor természetesen nem csak az alapvédőfelszerelést, hanem a teljes védőfelszerelést alkalmazva a mentőegység is úgy szállítja a kórházba. De, ahogy hangsúlyoztam, ettől függetlenül minden olyan egészségügyi ellátást megad neki, amire a betegnek szüksége van.
Kísérő ülhet a mentőautóban most is, amikor látogatási tilalom van sok kórházban, például önmagát ellátni képtelen vagy folyamatos gondozásra szoruló felnőtt, vagy hát kisgyerek esetén?
Azokban az esetekben, amikor vagy a beteg nem beszámítható, vagy önmagát ellátni nem képes, és vagy kiskorúról van szó, akkor a hozzátartozót is természetesen elvisszük vele a kórházba, és ott pedig már a kórházi protokoll szerint fogja tudni látogatni, vagy nem látogatni a hozzátartozóját.
hogyan tudják elvégezni mondjuk így a hagyományos feladataikat? Több túlórával, extra személyzettel, akár kollégák felvételével? Mert hogy, mint említette, nagyon sokan dolgoznak a tesztelésen is most.
A hagyományos feladatunk, ahogy említettem, az alapfeladatunk, tehát azt a normál napi munkaidő keretében végzi minden mentődolgozónk, ahogy ezt tettük az elmúlt 72 évben is. Tehát ez a feladat az érintetlen, sem negatív irányba, sem pedig munka erőszervezés tekintetében nem befolyásoljuk ezt érthető módon, hiszen a legfontosabb az, hogy a sürgőségellátást azt tudjuk biztosítani. És a mintavételezést, a határ melletti feladatokat látjuk el, ahogy említettem, többletfeladatként, túlóra terhére és önkéntesekkel. Tehát az, amit ebben a gondolkodásban folytatunk.
Vagyis akkor a mentőautószám, a rendelkezésre álló riasztható mentő számában nincs különbség a szeptemberi és mondjuk a múlt év júliusi vagy úgy szintén szeptemberi időszakhoz képest? Ugyanannyian vannak?
Abszolút nincsen, pontosan ugyanannyian vannak. Ahogyan ezt mindig is tettük, ezt ugyanígy fogjuk folytatni. Tehát abból mentőegységet nem vonunk ki azért, hogy mintát tudjunk venni, vagy mondjuk a határ mellé el tudjunk menni. A normál napi mentésünk HR és gépjármű tekintetben érintetlen. Ez azt jelenti, hogy 780 és 800 közötti mentőegységünk az, amely minden nap rendelkezésre áll a Magyarország lakossága számára.
És hogyan érinti mindez a finanszírozásukat, a forrásaikat, akár a jövő évit, akár az ideit, ez a COVID-járvány, illetve a plusz feladatok?
Az idei évben több mint 1,1 milliárd forintot költöttünk a koronavírus elleni védekezésben. A természetesen a védőfelszerelések és azok a extra tevékenységek is benne vannak, mint mondjuk a mintavételezés során tankolt üzemanyag, a mintavételezés során kifizetett túlóra, vagy többletfeladatnak a bérköltsége és annak járulékvonzatai. Ezt az összeget Magyarország kormánya visszapótolta a mentőszolgált számára, mindaddig természetesen a saját költségvetésünk terhére ezt végeztük, és amikor ezt be tudtuk mutatni a kormány számára, hogy ez ennyibe és ennyibe került számunkra, akkor ezt egy kormány döntéssel a mentőszolgálat természetesen megkapta. Tehát a mi költségvetésünk abszolút kiegyensúlyozott e tekintetben, és én azt gondolom, hogy az a jövőben is így lesz, hogy minden olyan forrás, ami a koronavírus elleni védekezéshez szükséges a napi mentésünkön felül, hiszen ez mégiscsak egy extra feladat, amit nem lehetett tervezni, az ahogyan eddig is, az a jövőben is biztosítva lesz, erre kaptam ígéretet.
Hogyan készülnek az őszre? Egyáltalán lehet-e különleges munkarendet tervezni? Influenza, COVID-járvány egyszerre lesz itt hamarosan.
Már a március időszakban felhasználva azt a tudást és azt az adathalmazt, ami rendelkezésünkre állt, beszéléseket tettünk az esetszámok tekintetében és a kapacitásunk tekintetében, felhasználva akár az üzleti intelligenciát, de bizony már kacélkodva a mesterséges intelligencia adta lehetőségekkel terveztünk egy kicsit a jövőre is. Most ugyanezt tesszük. Azt gondolom, hogy jobban látjuk már a helyzetet, hiszen túl vagyunk az első fél éven és az első számadatokon az első hullám tekintetében. Azt tervezzük, hogy a kapacitásunkat rugalmasan tudjuk bővíteni az igényekhez megfelelően. Természetesen ez nem érintheti a normál napi mentési feladatunkat. Ha kell, akkor plusz kapacitásokat vonunk be, mint mondjuk a betegszállítók, vagy az önkéntesek jelentették, vagy akár a tavaszi időszakban orvostanhallgatók, különböző egészségügyi szakképzésbe járó tanulók tekintetében, mert legfontosabb az, hogy ezt a szolgáltatást, amire a betegnek szüksége van, azt tudjuk nyújtani számukra.
Mennyire versenyképesek a mentőszolgálat által kínált bérek? Mennyire nagy az érdeklődés az ottani munka után? Mondjuk, ha más egészségügyi területekkel hasonlítjuk össze a mentőszolgálatot.
Én azt láttam, hogy az eső hullám során sajnos gazdaságilag is nagyon sok piaci szereplő volt érintett. És egy ilyen szervezet, mint a mentőszolgálat, aki egy kiszámítható, biztos költségvetéssel rendelkezik, és nem érinti gazdaságilag ez a folyamat, az egy biztos munkahely tud lenni. Tehát említhetném azt, hogy a back-office-unkban, tehát a háttérben támogató munkában dolgozók tekintetében sok pozíciót fel tudtunk tölteni a piacról jövő szereplőkkel, akik úgy döntöttek, hogy egy biztos megélhetést választanak és egy biztos munkahelyet választanak. Azt gondolom, hogy felértékelődött itt a mi helyzetünk. Az egészségügyön belül természetesen az ágazati béremelés az, ami pozitívan minket is érint. Ugye most november 1-től újabb béremelés lesz az egészségügyi ágazatban, és ezen felül, az ágazati béremelésen felül volt még 2018-ban egy extra béremelés a mentő dolgozóknak, ami továbbra is megvan, és a fizetésükbe kapják a bajtársaim. Tehát én azt gondolom, hogy az egészségügyön belül egy kiszámítható és egy jól prosperáló szervezet az országos mentőszolgálat.
És a mostanihoz hasonló havária helyzetet leszámítva folyamatos az utánpótlás, könnyű a toborzás?
A havária helyzet még segített is ebben. Nagyon sok támogatás érkezett a társadalom részéről és cégek részéről is már az első hullám során. Érzékenyek is lettek a munkánkra, nem csak a miénkre, hanem azt gondolom az egészségügy számos területére, ami fontos, hogy egy kicsit a rivalda fénybe így is bekerüljenek az egészségdolgozók és a bajtársaim, akik tényleg elképesztő munkát végeznek már január óta, hiszen függetlenül attól, hogy hanyadik hullámot éljük, betegek mindig is voltak, és mi is a mintákat nyáron is vettük, és az intenzív osztályokon is, bár egyre kevesebben, de mégiscsak voltak lélegeztetett betegek, tehát nem szabad ezt elbagatelizálni. Én azt gondolom, hogy ez a rivalda fény, ami ránk irányult, ez segít a HR helyzetünkön is.
És ez a rivalda fény talán olyan eseteket is eredményez, amikor nem feltétlenül az önök munkájára lenne szükség, hanem mondjuk arra, hogy az illető elmenjen az adott orvoshoz. Vannak szankciók arra az esetre, amelyek esetében, amikor feleslegesen vonulnak a helyszínre, mert valaki nem egy sürgősségi eset miatt, hanem akár egy régebb óta tartó probléma miatt hívja önöket. Szóval ezeket a helyzeteket hogy tudják kezelni?
Nézd, mindenki számára a saját problémája a legfontosabb, és azt gondolom, hogy empatizálnunk is kell ebben a betegekkel, még akkor is, hogyha a tünetei, panaszai nem éppen új keletűek, vagy nem éppen fenyegetőek. Mi ezt próbáljuk kezelni szakmailag, és néhány éve már jelentős erőbefektetéssel, kommunikációs szempontból is, hogy akkor hívja a mentőszolgálatot, ha valójában szüksége van rá. Szankcionálni ezt nem lehet, és nem is szabad. Én azt gondolom, hogy inkább edukálni kell a lakosságot és a társadalmat. Ahogyan edukálnunk kell arra is, hogy ez a vírus az itt van közöttünk, továbbra is meg kell tartsuk a távolságot egymástól, továbbra is rendkívül fontos a kézmosás és a közösségi terekben a maszk viselés, és mérhetően szomorúan látom azt, hogyha valaki ezt elbagatelizálja, vagy éppen ne hagyj Isten vírus tagad, mert azzal a mi munkánkat, a mentőszolgálat munkáját fogja még inkább nehezíteni, hiszen ő attól, hogy tagadja a vírus, még bőven lehet vírushordozó, és akár fertőző forrás is, ami a végén oda vezet, hogy vagy a kontaktusozás során, vagy pedig a gyanús, vagy a fertőzöttek során fog merülni a neve, ahova nekünk ki kell menni mintát venni tőle.
És az ön által említett rivalda fénynek van-e olyan pozitív hatása, amelyet mondjuk a rohamkocsik, a mentőautók vezetői éreznek, érzékelnek? Jobban odafigyelnek-e az autók arra, hogyha jön egy mentő, kevesebb a kressz szabálytalanság? Hogy tapasztalják?
Én azt mondom, hogy nem ez a mostani rivalda fény, hanem inkább az a befektetett energia kezd megtérülni, amit számtalan edukációs filmmel és kampánnyal támogattunk az elmúlt években is, ahogy hogyan kell a mentőt elengedni, hogyan ne parkoljanak a mentőre, ha kicsák le a zenét, hogyan nyíljon szét a sor, ha szerűen az úton, és ne mindenki az út közepe felé törekedjen, mint ami korábban volt. Ezeket látjuk most már pozitív hozadékaként annak, hogy bevontuk a lakosságot a mentésbe, és kommunikálunk feléjük. Az első hullám során látható esti tapsolás és külön érzékenyülés a mentőszolgálat munkája iránt, az azt látom, hogy aláfagy, és szeretném, hogyha nem csak felénk, hanem az összes egészségdolgozó felé a lakosság ugyanúgy fordulna, mint azt tette márciusban és áprilisban, hiszen mi ugyanazt a heroikus munkát végezzük, a bajtársaim ugyanazt a heroikus munkát végzik nap, mint nap, mint korábban, és ha lehet, akkor még nagyobb erőbedobással, és talán egyre hosszabb ideje, tehát fontos lenne, hogy ezeket ne felejtsük el társadalmi szinten sem.
Köszönöm, hogy itt volt velünk telefonon. Az Aréna mai vendége Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!